Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. A természet tudatosan ad levelet a fának, rövid életet a májusi cseresznyének, erőt a nőnek, állítja mai vendégünk. A tegnapi nőnaphoz kapcsolódva a mai fél órában a nőiségről lesz szó. Úgy tűnik ugyanis sikerszomjasnak, karrieristának vagy keménynek és bevállalósnak lenni ma sokkal kisebb erőpróba a nők számára, mint a saját nőiségük megélése. Vendégünk a hűséges hallgatóink számára már ismerős Sütő Anna Mária Karabaksa nem azt állítja, hogy a mai nőnek ugyanúgy kellene élnie, mint a nagyanyáinknak, de szerinte ami bevált és működik, azt át kell menteni a jelenbe, hogy továbbadhassuk a leányainknak. Visszatalálva felmenői tőmondataihoz, amelyek annyi bölcsességet hordoznak magukban, mint egy-egy tankönyv, Anna Mária elhatározta, hogy elindítja az asszonyképzőt. Ezzel azt a tudást szeretné feleleveníteni, idézem tőle, amelyben a nők még figyelembe vették az élet és a természet ciklusait, s nem mentek szembe vele. Az asszonyképzőben tudatosan végigkísérik az életkört, a születéstől a halálig, hiszen Sütő Anna Mária szerint a nő akkor tud igazán nő maradni és nőni, ha a nehéz élethelyzetekből bölcsen, ezzel életerejét növelve tud tovább lépni. Megnézik a hagyományban, hogyan éltek az asszonyok, és ami évszázadok alatt jónak bizonyult, de időközben elvesztődött, újraértékelik, és visszahozzák a mindennapokba. A mai fél órában betekintést nyerünk az asszonyképző világába. Mielőtt azonban vendégünk néhány szóban bemutatkozna azok számára, akik még nem hallották a Natura Stúdióban, először azt árulja el nekünk, hogy mit jelent a karabaksa.
A karaszó az sötétet jelent.
Sütő Anna Mária karabaksát hallják.
A káoszt jelenti, amiből megszületik a fény, az élet. Tehát az az állapot, amiből megszületik minden. A baksa az pedig tanítót jelent, ez egy régi-régi magyar szó, amit nem igazán használnak ma már, csak vezetéknevekben fordul elő. Én Marosvásárhelyen születtem, érdekes életutam volt és van, az élet Magyarországra sodort, 26 éve élek itt, de ami nekem nagyon fontos az az, hogy mindig visszacsatolódom a saját gyökereimhez, Erdélyhez, különösen a hegyekhez. Nagyon sok mindennel foglalkoztam az életem során, de fő csapásvonal az mindig az emberi viselkedés, a hova tartozom, az, hogy hogyan hat a természet ránk. Elég fiatalon elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért születtem, mi dolgom nekem ezen a világon, és hosszú-hosszú évek során ezekre kerestem a választ. Terapeutaként dolgozom, igazából nem húznám az időt ezzel, de a honlapomon minden megtalálható. És a legvégére, vagyis hogy a mostanban, a jelenben a fő tevékenységemet az asszonyképző tölti ki, ezt tartom az életem csúcspontjának.
Mikor és hogyan jött létre az asszonyképző, honnan az ötlet?
Talán 3 vagy 4 évvel ezelőtt elmentem egy látomás keresésre, ami azt jelenti, hogy kimegy az ember a természetbe, és ott van teljesen egyedül, étlen szomjan, tehát nem eszik, nem iszik, 2 éjszaka, 3 nap, és ezt valamilyen céllal teszi. Én azzal a céllal mentem, hogy keressem a további lépést az életembe, és amikor visszajöttem, akkor tudtam, hogy mit kell tennem ezentúl, tehát megkaptam a választ, és ez pedig az volt, hogy egy olyan képzést kell összeállítanom, ami kifejezetten a nőknek szól, a nőknek az erejét hivatott előhozni, és így született meg az asszonyképző.
Mi az tulajdonképpen? Több helyen élőrendszernek nevezi.
Igen. Egyrészt azért nevezem élőrendszernek, mert folyamatosan változik. Ugye nem igazán vagyunk szokva a spontán dolgokhoz, nagyon szeretjük beskatujázni a dolgokat, és a biztonságra törekedni, tehát megtervezni akár a mindennapunkat, hogy 7-től 7:10-ig fogatmosok, 7:10-től 7:20-ig kávézok, 7:20-tól 7:30-ig elindulok a munkahelyemre. És amikor jön az életben egy, mert hogy mindig jön valami, ami váratlan, ezeket a dolgokat nem tudjuk kezelni. Az asszony szó, amely amúgy iráni eredetű szó, ez is nagyon érdekes, hogy az Eurázsiából érkezett hozzánk, valamikor nagyon régen. Számomra azt jelenti, hogy a nőnek az a minősége, amikor felelősséget vállal önmagáért, amikor együtt dolgozik mindazzal, ami éppen van a jelenben.
Sütő Anna Mária nő vagy asszony?
Hát ez is az is. Kislány is, kamaszlány is, és néha úgy érzem, hogy 90 éves vagyok, és ezt én teljesen rendben fogadom, legalábbis én nagyon jól érzem magam így a bőrömben. Azt gondolom, hogy az asszony magába foglalja a nőt, a leányt, a kislányt, tehát hogy olyan, mint egy fogalom, amelyikbe beletartozik az összes többi női minőség. Ugye akkor tudok igazából jól működni asszonyként, hogyha ha a helyzet azt hozza, akkor kislányként viselkedem, mert mondjuk egy gyerek van velem, és játszanom kell vele, akkor ahhoz, hogy én tudjak kapcsolódni ehhez a gyerekhez, elő kell hoznom magamból a kislányt. Teljesen mindegy, hogy 40 éves vagyok, 20 éves vagy 60 éves, hogyha éppen a párommal sétálok kézen fogva, akkor elő kell tudnom hozni magamból azt a szerelmes kamaszlányt, mert a helyzet azt kívánja esetleg. Hogyha szülni megy valaki, hogyha segíteni akarok neki, akkor elő kell hoznom a bölcsességemet, hogy mi az, amivel jobban tudok segíteni. Tehát az asszony szó nekem egy gyűjtőfogalom.
Hogy jutott el hozzá? Vagy hogy fedezte fel magában ezt?
Hát természetesen úgy, hogy tagadtam. Nagyon-nagyon sokáig, talán 30-as éven végéig úgy éltem az életemet, hogy nagyon szerettem volna megfelelni a külvilág által elvárt viselkedésnek, gondolkodásnak, miközben ott bennem lobogott egy láng, amit elég gyakran elnyomtam magamban. És mivel azt láttam a környezetemben, hogy lázacicának sokkal jobb lenni, vagy okos nőnek sokkal jobb lenni, mint ösztönös nőnek, ezért mindent elkövettem, hogy ne az legyek, aki vagyok. Nyilván ez megbosszulta magát, hiszen több betegségen mentem keresztül, ameddig egyszer csak megértettem elég későn, hogy nem tudok más lenni, mint ami vagyok. Ugye, ha a természetben szétnézünk, akkor látjuk, hogy egy fűzfa sosem akar fenyőfa lenni, hanem elfogadja azt, hogy ő fűzfa, és azt a fűzfa minőségét éli addig, ameddig el nem pusztul.
Kosztümös most jött fontos levele, és én vagyok a szőkenő, aki így csinál, hogy he-he-he. Én vagyok a szerető, forró csókot lehelő, én vagyok az énekes, kezét végre emelő, s én vagyok a félős kislány anyukáját kereső, s én vagyok az öreg asszony régi álmát temető. Hordozható feleség vagyok, vacsorán csinosan csücsülő.
Mi a célja az asszonyképzőnek?
Úgy van felépítve.
Sütő Anna Mária karabaksát hallják.
Hogy minden olyan eseményen végigmegyünk, keresztül megyünk, amivel egy nő találkozhat az élete során. Mire gondolok itt? Egyrészt a születésre, ugye azt már a tudomány ezerszer bebizonyította, hogy az, hogy hogyan születünk a világra, nagyon befolyásolja a személyiségünket. Tehát az összes kapcsolatomat meg fogja határozni a későbbiekben. Tehát az asszonyképzőn feldolgozzuk a saját születésünket. Felkészülünk arra, hogy hogyan lehet segíteni valakinek a családban, a fogantatástól elkezdve a születésig. Megjegyzem, hogy dúla is vagyok, tehát hogy egy kicsit mélyebben rálátok ezekre a dolgokra. Aztán végigmegyünk, ami történhet még egy nővel az élete során, ugye hogyan kapcsolódok a szüleimhez, melyek azok a családi minták, ugye régebben beszéltünk egy adásban gátló családi mintákról, hiszen vannak nagyon jó családi minták, tehát hogy ezt külön kihangsúlyozom, viszont vannak olyan dolgok, amiket átvettünk a szeretet nevében, amelyekhez igazából semmi közünk. Az, hogy hogyan választunk párt például. Nagyon sok nővel találkoztam, aki azt mondja nekem, hogy nem tudom miért, de mindig ugyanabban a helyzetbe keveredek, minden párkapcsolatom ugyanúgy végződik. Ezeknek keressük az okát, ami történhet egy nő életében, ugye a szexualitás, a szégyen, ami ehhez a témához kötődik, a féltékenység. Minden nő életében történik egy válás, egy szakítás. Azt tapasztaltam az évek során, természetesen magamon is, hogy nagyon nehezen tudok elengedni. Tehát amit én egyszer megfogtam, azt nem szívesen engedem ki a kezemből, akkor sem, ha az nem igazán jó nekem, mert ugye megszoktam. Az, hogy hogyan tudunk elengedni, kedves Zinger Magdonától tanultam többek között. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ami történik velünk az életünk során, ahogy a mesében van, hogy a könnyekből igaz gyönyöket tudjunk varázsolni, hogy majd később időskorunkra bölcsasszonyokká tudjunk válni és segíteni a fiataloknak. Ha megnézzük a természeti népeket, az idős bölcsasszonyokhoz járulnak a fiatalok és segítik őket. Aztán hogyan kommunikálunk? Különösen a szeretteinkkel, ugye, mert az idegenekre nem fordítunk annyi energiát, de hogy hogyan tudunk kommunikálni a családban. Mindig el szoktam mondani azt a példát, hogy valamikor ifjú asszonykoromban megkérdezte a férjem, hogy mi bajod van, és én akkor elfordítottam hirtelen a fejem, és könnyezve azt mondtam neki, hogy semmi. Ezt azért azt gondolom, hogy elég gyakori, tehát rájöttem, hogy ezt nem csak én csinálom, de arra is rájöttem, hogy ez pont sehova nem vezet. De tovább megyünk, a játszmák felismerése, úgy emberi játszmák, mint a szülői játszmák, hiszen nagyon sokszor észre sem vesszük, természetesen én sem vettem észre, hogy a gyerekeket bevonjuk a játszmába, különösen ott, ahol elváltak a szülők. És ezeknek nagyon káros a hatása, de ugyanígy, amit rendkívül fontosnak tartok, az a verbális agressziónak a felismerése, illetve hogy hogyan tudom kezelni ezeket a helyzeteket. Sajnos azt tapasztaltam, hogy Erdélyben a verbális agresszió az mindennapos. Jelen van otthon is, az iskolában is, munkahelyen, mindenhol. Aztán ott van az öregkor, a halál, a haldoklás témaköre, ami szintén mindenhol megvan egy családban. A gyászt együtt kell megélni családtagokkal, és az, hogy ha tudatosan vagyok egy gyászban, ha tudatosan tudom azt, hogy mondjuk van egy beteg hozzátartozom, akármennyire fáj, de hogyha kívül tudom helyezni magam, akkor hogyan tudok segíteni neki abban, hogy úgy keljen át a másik világba, hogy minél nyugodtabb lélekkel távozhasson. És nem utolsó sorban, hogyan tudunk a gyerekeknek segíteni a gyászban. Ezen kívül van még két fő téma. Az egyik az, hogy hogyan tudunk a természettel együtt élni, tehát hogyan tudok a természethez hozzákapcsolódni. Ugye nagyvárosban élek, ez valamennyire megszabja a határaimat, viszont tudom, hogy ha figyelek arra, hogy mondjuk hétfő van, és ugye hétfő a holdnapja, amelynek a színe fehér, és ha megfigyeljük, ugye a hagyományban hétfőn mostak régen az asszonyok, ez sem volt egy véletlen dolog, hiszen ha hétfőn mostak, akkor a ruhák fehérebbek voltak. Hasonló régi tudást kerestem össze, könnyű volt nekem, mert nagyszüleim falun éltek, és különösen a csíkmadarasi nagymamámtól nagyon sok mindenre emlékszem, hogy hogyan volt ez a hagyományban. Ezeket felelevenítettem, és a saját életembe is behoztam, és megláttam azt, hogy mennyivel tágabban látom a világot, hiszen jó az, hogyha analitikus szemmel ott vagyok a jelenben, és meglátom ugye a napi teendőimet, de hogy az asszonynak az is dolga, hogy egy kicsit felülemelkedjen, és mint egy sas felülről figyelje a dolgokat, és az egészet lássa. tehát nem csak a részleteket. Ezért például nagyon fontos az, hogy a jobb agyféltekét aktiváljuk, hiszen ugye a bal agyfélteke az, amelyik a részletekért, a logikáért felelős, és a jobb agyfélteke az, amelyik rálát az egészre, amelyikben a fantázia alakik, az érzelmek, mert hogy nagyon sokan kivonjuk az érzelmeket az életünkből, holott ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy amikor esik az eső, hogy az eső nem létezik.
Köszönöm, hogy kitért erre, mert ez lett volna az egyik következő kérdésem, hogy milyen tudásból merítkezik, amikor az asszonyokat képezi?
Hát egyrészt, amit évek során tanfolyamokon tanultam, ezeket felhasználom. Másrészt a hagyományból. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy ugye 20 évesen teljesen úgy gondoltam, hogy kiolvastam 300 méter könyvet, és szakirodalmat és irodalmat, ezért lenéztem a hagyományt, és úgy gondoltam, hogy minden racionális és minden logikus kell legyen. Majd ahogy történtek dolgok velem is az életben, rájöttem, hogy a könyvek, meg az egyetem, meg minden, amit tanulunk, az csak egy része a dolgoknak. És elkezdtem felfedezni a hagyományban lévő tudást, ami semmihez nem hasonlítható, és elkezdtem tisztelni mindazt, amit anyáink, nagyanyáink, dédanyáink bevittek a mindennapokba, tehát a hagyományból ismerítkezem, illetve a másik az pedig a saját tapasztalatom. Nem igazán szeretném azt mondani, hogy többet tapasztaltam, mint a nőknek az öme. Talán annyiban különbözöm, hogy én ezt összefogtam. És még van egy tényező, ami ma nem igazán divatos, és ez az ösztön. Hogy az ösztönösség megélését újra elővettem, figyelek nagyon az ösztöneimre, egyben figyelem az asszonyok, a nőknek az ösztönösségét. Nagyon sokan elnyomják, hiszen ez az elvárás. Veszélyes az ösztön, nem lehet uralni, legalábbis ezt mondják. Spontán dolgokra késztet, ezért ugye elszoktuk ezt nyomni. Én meg azt gondolom, hogy az ösztön az egy Isten adta dolog, ami van, és ugye ami el van nyomva, az mindig valahol, mint egy vulkán kitör az életembe. Ezért inkább azt gondolom, hogy az ösztönt társként kell kezelni, és együtt dolgozni vele. Ugye az ideális az az, amikor tudom, hogy hallgatnom kell az ösztöneimre, és most az eszemre kell hallgatnom, vagy felváltva, vagy mindkettőre egyszerre.
Azt is mondta valahol az asszonyképzőről, hogy ott olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek kimaradtak a tankönyvekből, az iskolából.
Így van.
Hogy látja az iskola szerepét ebben a témában?
Egyrészt azt látom, hogy az iskolában 95%-ban a lexikális tudást adják, ami persze részben kell, viszont magára az életre sehol nem tanít. Tehát nagyon kevés olyan tantárgy van, illetve heti 1-2 órában foglalkoznak azzal, ami tulajdonképpen a legfontosabb lenne. Az, hogy hogyan kezeljünk helyzeteket az életben. Például a kamasz ugye a nagyon befogadó. Akkor lehet a legtöbb lexikális tudást beönteni az emberek fejében, de közben meg elfelejtjük, hogy a kamasz az egy olyan életszakaszban van, amikor káosz van benne, se nem gyerek, se nem felnőtt, nem tudja hova tartozik, ami egy erős lelki munkával jár együtt. Ahogy a lexikális tudásra kell neki fókuszálni, elmarad a személyiségfejlődésnek az a része, ami például nagyon fontos lenne ebbe a korba. Sajnos az iskolában én azt látom, hogy idomítás történik, a tekintély elv uralkodik ugye a mai napig, ami a félelemre alapul. És mint tudjuk, ott, ahol félelem alapul, a kreativitás el van nyomva, a kifele áramlás nem működik, tehát befogadok egy csomó mindent, viszont például van egy ötletem, és azt meg kellene valósítani. Fejben van, viszont nincs cselekedet.
A Natura Stúdió vendége Sütő Anna Mária Karabaksa, akivel az általa létrehozott asszonyképzőről beszélgetünk. Oda jutottunk ma, hogy sok nő például azt gondolja, hogy az a fő funkciója, szerepe, amit a munkahelyén csinál, ahogyan is említette korábban. Sütő Anna Mária szerint hol a nő helye?
Mindig ott van, ahol éppen van. Ez most nagyon furcsán hangzik valószínű, de én azt gondolom, hogy ha ő úgy érzi, hogy a munkahelyén kell neki kiteljesednie, akkor neki ott a helye. úgyis azt látom, hogy a természet hangja az mindig megszólal előbb vagy utóbb, és nem véletlen az sem, hogy 30 éves koruk körül a nők elkezdenek keresni, mert hogy nem elégíti ki őket a leasingelt autó, leasingelt lakás, leasingelt szerető, és családra vágynak. A mai nő nem a helyén van semmiféleképpen. Elég, hogyha csak összeülünk egy kávéra a barátnőkkel, és mindenki elmondja a saját életét, mert hogy gyakran elégedetlenek vagyunk az életünkkel, és érezzük, hogy valami hiányzik. Az, hogy eltávolodtunk a természettől, ez is hiányt kelt egy idő után a nőkben, és azért itt zárójelbe oda teszem, hogy a férfiakban is. És arra gondolok, hogy itt az idő, hogy a nőknek újra vissza kell találni ahhoz a minőséghez, amit elvesztettünk az utóbbi mondjuk 50 év során, de lehet, hogy többet is lehetne mondani, és visszakerüljünk egyrészt a családba, tehát hogy a családba vegyük vissza azt a helyet, ami a miénk. Gondolok itt inkább azokra a nőkre, akik unottan bemennek reggel, és unottan szenvedve végigülik a 9 órát legalább, majd hazajön, és fáradtan lefekszik. Inkább ezekre a nőkre gondolok, hogy érdemes átgondolni, hogy mit miért áldoz fel. Persze ez könnyű erről beszélni, de azt gondolom, hogy ha mi elindítunk valamit, hogyha újra bölcsasszonyok lesznek a környezetünkben, akkor a női közösségek erősödnek, és köztudott dolog, ez is rengeteg kutatás van erről, hogy ott, ahol a női közösségek erősek, ott nem maradnak rossz párkapcsolatban huzamosabb ideig, sőt, eleve a párválasztást megelőzi egy szűrés. Ott, ahol erősek a női közösségek, tudnak szülni a nők. Tudnak meghalni nyugodtan családtagok, mert mindenkinek van egy szerepe. Mindenki tud segíteni ezekben a szent pillanatokban. Azt gondolom, hogy tényleg sokféleképpen élhetjük meg mi nők azt, hogy hogyan tudok kibontakozni. A változás általában ijesztő, hiszen akármilyen is a megszokás, de azt már ismerem, az már tudom, hogy milyen. A változást nem ismerem, nehezen engedem be az életembe, de hogyha ragaszkodom a régi megszokott dolgaimhoz, akkor ez olyan, hogy lehet, hogy gyönyörű életem lehetne, de nem merem beengedni, mert nem ismerem.
Vissza lehet-e találni az eredendő női minőséghez anélkül, hogy a férfi minőséggel is foglalkoznánk?
Hát amikor elindítottam az asszonyképzőt, pontosan ez vezérelt, hogy függetlenül attól, hogy mi van a környezetembe, vagy ki van a környezetembe, visszataláljak a női minőségemhez. Mert ez egy kicsit olyan, mint ugye a párkapcsolat, hogy én elvárom, hogy a férjem vagy a párom ezt és ezt tegye, és én közben ülök karbatett kézzel, és majd, ha ő megteszi, akkor hajlandó leszek én is lépni egyet. Hát ez nem igazán szokott működni, illetve vitába vagy eltávolodáshoz vezet. Ezért azt gondoltam, hogy kezembe veszem a saját életemet és a saját nőiességemet, a saját sorsomat, és amit én megtehetek, tegyem meg. Így született az asszonyképző. Tehát a válaszom az, hogy azáltal, hogy a nő változik, ugyanúgy változik a mellette lévő férfi. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy másképp reagálok dolgokra, rálátok arra, hogy mondjuk míg a nő az főleg érzelem szemüvegen keresztül lát dolgokat, a férfi jellemzően egy egyszerű, nyilvánvaló mondatból ért. Tehát nagyon sok nő, én is elkövettem azt a hibát, hogy én azt gondoltam, hogy úgy kellene viselkedjen, mint a barátnőm, de nem tud úgy viselkedni, hiszen ő férfi, és nem a barátnőm. És hogy nem feltétlenül kell olyan dolgokat megbeszélnem a férjemmel, tehát hogy sokszor tőle várja a nő azt, hogy az élete teljesebb és szebb legyen, de hogy meg kell találnunk azt a minőséget, amikor a saját életemmel elégedett vagyok, és ezáltal tudok teljes nőként úgy benne lenni egy házasságban vagy egy párkapcsolatban, hogy többet tudok adni, mint elvárni.
2014-ben volt az első asszonyképző. Igen. És mi változott azóta?
Bennem vagy az asszonyokban?
Is.
Nagyon sok visszajelzést kaptam. Amit én észrevettem, illetve amiről beszámoltak az asszonyok, hogy egyfajta tisztánlátást kaptak ezáltal. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban rálátnak a saját viselkedésükre, illetve a környezetükre, és ettől tudatosabbá válnak. Tehát nem az érzelmek súlya alatt döntenek. A legszebb, ami érintett engem, az pár napja történt, vagy pár hete, tavaly végzett asszonyképzős lány keresett meg, és ő mondta, hogy igazából így lassan egy év után ugyanúgy érzi a hatását. Hogy bennem mi változott? Én azt érzem, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre szeretnék menni. Volt egy-két témakör, amit betettünk még az asszonyképzőbe, mert hogy láttam, hogy igény van rá, illetve van, amit lerövidítettem. Azt érzem, hogy inkább a tapasztalatra szeretném a hangsúlyt fektetni, mint sem az elméletre. Nagyon kevés elmélettel szoktunk foglalkozni, mert az bárhol megtalálható, de a saját tapasztalás az semmivel nem cserélhető fel. A másik pedig nyilván engem is formál folyamatosan, tehát Szerbiában, Kolozsváron tartjuk a Budapesten az asszonyképzőket, és nagyon érdekes látni, hogy a világon ugyanazokkal a problémákkal küzdenek a nők, csak a megoldási kulcs más. És például engem miben megerősített az, hogy egyre többet nyúlok vissza a hagyományhoz. Keresem azokat a csúnya szóval élve technikákat, amelyek abban segítenek a nőknek, hogy visszataláljanak az ösztöneikhez, hogy tudják használni ezt. Mindenkinek szól, tehát van 16 éves elég érett lány, aki készül az asszonyságára, de van 65 éves nő, aki teljesen átértékelte az életét, és aszerint él. Tehát, hogy igazából nincsen korhatár, de azt elmondom, hogy jellemzően a 30 és 40 évesek azok, akik valamilyen életesemény után elkezdenek gondolkodni, hogy mi is történik valójában az életemben, és elkezdenek keresni. Ugye mi szokott történni? Egy válás, egy haláleset, egy nagy szerelemnek a vége, munkahelyi kudarc, és akkor úgy keresi, hogy hol hibázott, vagy pont ellenkezőleg a külvilágot hibáztatja. És akkor így találják meg az asszonyképzőt, ami hát a visszajelzésekből ítélve igen nagy változást hoz magával. Nagyon jó ezekben a közösségekben ott lenni, látni, hogy én ugyan eljövök, viszont ők együtt kávéznak, együtt születésnapoznak, tehát nélkülem is ugyanúgy működik, és végül is pont ez a cél, hogy valamit katalizáljak, valamit elindítsak, de hogy ez, ha működőképes, akkor ez menni fog tovább magától. Tanulunk egymástól. Én a 16 évestől, meg a 65 évestől, a 65 éves 16 évestől, meg a 40-estől, és hogy ez is az, ami például régen a fonokba ott volt, ugye leültek dohányt fűzni, vagy kukoricát morzsolni, és megosztották egymással az asszonyok a tapasztalataikat.
Az asszonyképzőben tudatosan végigkísérik az életkört.
Tulajdonképpen az életkör meg az évkör összekapcsolódik, ugyanaz egyik kicsiben, mint a másik nagyban. Ez is egy ilyen fontos dolog, hogy ugye a hagyományban is megvan mindennek a rendje, a folyamatossága. Az életkör, gyönyörű szó, én nagyon szeretem, ugye azt mutatja, hogy mindig bejárunk egy kört, és kezdjük előről. Aki otthon veteményez, és elültet egy magot, majd felneveli a növényt, leszedi a gyümölcsét, hagyja elszáradni, és utána újra felkészíti a földet a következő ültetésre, tisztában van vele, hogy az élet az kezdődik valahol, és egyszer csak befejeződik, majd újra kezdődik valahol, és egyszer csak befejeződik. Ha rálátok az életnek a köreire, biztonságban érzem magam, van egy horgonyom, hogy elfogadom azt, hogy van egy nagyobb erő tőlem, ami irányítja az életet.
Utolsó kérdés, mit üzen a hallgatóknak?
Ott, ahol nincsenek női közösségek, megalakulnak, azt üzenem különösen a nőknek, hogy üljenek össze, mint régen a fonóba, beszélgessenek, kapcsolják ki a tévét, kapcsolják ki a rádiót, és figyeljenek egymásra, tanuljanak egymástól.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, akinek a munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. A legközelebbi asszonyképző április 9-én Kolozsváron kezdődik. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Paja Bea a nő és Nikola Párov nőnek című dalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Tied a hajnali ásító csendben, mesztelen kelő világ.